Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk most meg Istennek szavát, amely szól hozzánk a jelenésekről írott könyv 5. részéből, az 5. rész első 10 verséből a következőképpen. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. És ekkor a vélek közül egy így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a 7 pecsétet. És láttam, hogy a trónus és a 4 nagy élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit. Mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Minden törzsből, és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá, és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet, nem utolsó sorban új presbitériumot választó gyülekezet. Ennek a prédikációnak azt a címet adtam, hogy az adventi könnyektől az ünneplésig. Hiszen az egyik legmegragadóbb jelenet ebben az egész történetben, vagy ebben az egész felolvasott látomásban, amikor János az apostol ott sír, mint egy kisgyerek, és így mondja magáról, hogy és nagyon sírtam. Nem olyan régen fölkértek, hogy a gimnáziumban tartsak megemlékező beszédet az első világháborúban meghalt gimnazistáinknak az emlékére. Bizonyára mindenki föl tudja idézni ezt az emlékművet. A gimnázium régi bejáratánál balra található ez a gyönyörű dombormű, és ezen a szép műemléken 70 diáknak a neve olvasható, 70 háborús hősi halottnak a neve. Utána néztem egy kicsit az eseményeknek, és döbbenten tapasztaltam, hogy milyen arányokról beszélünk. Ha jók az értesüléseim, akkor a háború végéig 81 diák vonult be, sokan önként jelentkezve, sokan előre hozva az érettségiüket, mentek ki a frontra, és ebből a 81-ből ezek szerint 70 meghalt, és bizonyos források szerint ez a lista még nem is teljes. És elborzadtam, micsoda arányok. 81, még életüket el se kezdett fiatalból 70. Ott odahalt. És az van aláírva az emlékműnek, nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, a szózatból valók ezek a sorok. Az első gondolatom, bevallom meg szégyelem, az volt, hogy de lehet. Lehet, hogy ezek a fiatalok hiába haltak meg. Olyan fájdalomat éreztem, meg olyan haragot is magamban. Egy olyan ügyért, amiből abszolút vesztesen jött ki ez az ország. Fiatalon meghaltak, mentek, mint a juhok a vágóhídra. De azt gondolom, hogy ez az idézet kifejezi mindannyiunknak az érzését, mindannyiunk. Sokan érzünk ilyet, hogy sok áldozat bizony, mint hogyha hiába volna. És eszembe jutott Jézus, aki az ő fiatal barátjának, Lázárnak a sírjánál nem csak, hogy sírt, hanem ezt olvastuk, hogy háborgott a lelke. harag volt benne. Harag volt benne erre az egész helyzetre, hogy miért kell egy fiatal embernek ilyen méltatlanul korán meghalnia. Ez olyan értelmetlen, ez olyan feldolgozhatatlan. Maga az Isten fia átélte ennek a fájdalmát, és haragot érzett amiatt, mert ez úgy elsőre mindannyiunk számára értelmetlennek tűnik. És a 21. századra, amikor már nem jelentkezik senki önként, és dalolva háborúba, és már kifogynak lassan az optimizmusaink, és kifogynak az ötleteink, és a váradalmaink elfogynak, akkor azzal a szörnyű választási lehetőséggel állunk szembe, hogy a történelemnek vagy nincs értelme, vagy csak negatív értelme van. Persze így nem lehet adventet ünnepelni. Hát így nem lehet adventet ünnepelni, hogy az embernek nincs pozitív váradalma a világra nézve, az életünkre nézve, a nemzetünkre nézve, a történelemre nézve. De ahhoz, hogy eljussunk a váradalomig, lehet, hogy először odáig kell eljutnunk, mint Jánosnak, aki nagyon sírt. Mit várhatunk 2011-ben, adventben? Hát persze, mindig ugyanazt várjuk, Krisztust, hogy visszajöjjön. De a helyzet, amiben várunk, az nem közömbös. Attól nem tudunk elvonatkoztatni. Nem tudunk úgy várni Krisztusra, mint ahogy vártunk gyerekkorunkban. Most csak úgy tudunk várni Krisztusba, ahogy most érzünk. Nem tudjuk megkerülni a csalódásainkat. Nem tudjuk megkerülni az aktuális haragunkat. Nem tudjuk megkerülni az aggódásunkat. A világ sorsa miatt, a saját életünk miatt, a nemzetünk sorsa miatt. És valamit kezdenünk kell ezzel, a vágyainkkal, a szükségeinkkel, a szenvedéssel, ami körülvesz bennünket. János apostol is egy nehéz korban, a keresztény üldözések korában, a könny és a vér korában viaskodik, hogy értelmet találjon, hogy vigaszt találjon ennek az egész történetnek. Nagyon sírtam, ezt mondja. És aztán azt látjuk a látomás végén, hogy nagy újongás és ünnep kezdődik a mennyben, és most ez az egész látomás egy meghívás a mi számunkra is, hogy mi is járjuk be ezt az utat. Onnan induljunk, ahol vagyunk. Hogy azt a haragot érezzük, amit érzünk. Hogy azt a fájdalmat érezzük, amit érzünk. Hogy azt engedjük meg magunknak. És hogy aztán valami módon eljussunk erre a reménységre és erre az ünnepre. János látomásában a mennyei trónterem jelenik meg. Ott ül az Isten, ott vannak a mennyei lények, ott van a 24 vén. És azt látjuk, hogy az Isten kezében, a jobb kezében ott van egy könyv. Ez helyesebb lenne tekercsnek fordítani, és a tekercs 7 pecséttel van lepecsételve. Számtalan magyarázat van arra, ige magyarázók részéről, hogy próbálják megfejteni, hogy mit is jelent ez a könyv, és mit ez a 7 pecsét. Számomra a legmeggyőzőbbnek az a magyarázat látszik, hogy ez az emberiség sorsát, történelmét, rendeltetését tartalmazza. De azon belül is, hogy az Istennek mi a végső célja a mi életünkkel, hogy milyen nagy ígéretek fűződnek ez az emberi történelemhez, amelyet mi sokszor értelmetlennek vagy negatív értelműnek látunk és tapasztalunk. Hogy ősidőktől fogva milyen ígéreteket örökölhetne meg az ember. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy testamentum. Az Istennek az örök hagyása. Római korban, hogyha valaki látott egy tekercset 7 pecséttel lepecsételve, akkor tudhatta, hogy az egy végrendelet, az egy testamentum, amit az örök hagyó hagyott meg. És azt is tudjuk, és ez most nekünk segít a megértésben a római öröklésről, hogy a közrendű, a plebejus nép körében úgy történt az öröklés, vannak itt jogászok, majd kijavítanak, hogyha rosszul mondom, hogy ez közvetetten történt. Tehát nem egyből jelentkezhetett a halál után az örökös, hogy ő átveszi, hanem az örök hagyó, a pater familias, a családnak az apja, az választott egy családi barátot, akinek az volt először is a dolga, hogy tanúk jelenlétében, 5 tanú jelenlétében és egy ilyen közjegyző vagy írnokféle személy jelenlétében egy jelképes összegért megvegye az örökséget, és vállalja azt, hogy amikor majd meghal a pater familias, akkor kiszolgáltatja az örökséget a maga idejében annak, akit az megillet, annak, akinek ígérte az atya. Vagyis arról beszél ez nekünk, hogy itt nem a juss a lényeg, hogy mikor jutok hozzá az én jussomhoz, hanem a lényeg az, hogy az atyai akarat érvényesüljön. És ez nem is tud olyan automatikusan érvényesülni, hanem tenni kell róla, hogy ez érvényesüljön. Kell egy közvetítő személy, aki segít célhoz juttatni. És ezzel együtt átad nem csak egy vagyont, hanem egy szellemi örökséget, átadja az atyának az akaratát, és tulajdonképpen egy feladatot kap majd annak idején az, aki ezt megkapja. Mit jelent ez lefordítva? Ez lefordítva azt jelenti, hogy az Isten jó terve, onnan tudjuk, hogy jó tervben az Isten jobb kezébe van. És akiket az Isten az utolsó ítéletkor is magának választ, azt a jobb keze felől állítja. Szóval ez egy jó terv. Ez az üdvösségnek a terve. Szóval amikor átadja ezt a jó tervet, akkor az a kérdés, hogy hogyan érvényesíthető mindez a magunk nyomorúságos emberi történelmében. Hogyan kaphatja meg ezt az az örökös, aki még egyelőre úgy tűnik méltatlan erre? Nem az a kérdés, hogy az Isten szándéka jó-e, hanem hogyan tudnánk ezt végre érvényesíteni, végre átvenni, hogy ebből vigasztaló erő származzon, hogy ebből átalakító erő származzon ebben a történelemben, hogy ez végre reménységet és megoldást jelentsen az egész emberiség számára. Aztán azt látjuk, hogy keresik ezt a szemét, aki átvehetné ezt, aki segítene kiszolgáltatni, odaadni, mint ez a családi jóbarát az örökösnek. És keresik a mennyben. Egy erős angyal keresi, de úgy látszik, ő se alkalmas rá, nem találod senkit erre alkalmasnak. Keresik a földön. Földön sincsen senki. Keresik a föld alatt. Ez alatt érthetjük az elhunytakat már. Talán régi nagyokat, akár vallásalapítókat, folytathatnánk a sort, nagy tudósokat, művészeket, politikusokat. Egy sincs, aki alkalmas lenne arra, aki méltó lenne arra, hogy ezt az örökséget átadja az embernek. És ekkor, mikor ezt János látja, akkor keservesen elkezd sírni. Mert nem az atya jó szándékában kételkedik ő, hanem amiatt sír, hogy nincs, aki kiszolgáltassa ezt az örökséget. És jól tudja, hogy mi emberek közvetlenül nem örökölhetjük ezt meg. És ekkor, miközben ilyen keservesen sír János, egy a 24 vén közül, ezt úgy is mondhatnánk, hogy presbiter, a mennyei presbitériumból, egyébként vegyük észre, mennyire biblikusak vagyunk, mi is 24 presbitert fogunk választani. Egy a 24 presbiter közül rászól Jánosra, hogy ne sírj, mert győzött a Júda törzséből való oroszlán. Ugye a 24 presbiter közül egy, tehát azt mondhatjuk, hogy bár az egy rangos dolog presbiternek lenni, a mennyben is, meg a földön is, de hogy azért mégsem a legnagyobb méltóság, hát vannak ott arkangyalok, meg mindenféle csodálatos mennyei lények. De mégis az igazságot, a vigasztaló szót egy valaki a 24 közül mondja ki. És ennek szép üzenete van a mi számunkra, hogy a gyülekezetben sem föltétlenül azt tud jó hírt mondani, akinek teológiai végzettsége van, lehet, hogy egy friss megtért, vagy egy kisgyerek maga őszintességével nagyobb örömhírt tud mondani, és hogy ezt el kell fogadni. Ezt még a mennyben is elfogadják. Ezt még itt a földön is el kell fogadnunk, hogy sokszor a kisebbek tanítják a nagyobbakat. Valószínűleg az apostol, ha följutott a mennybe, akkor ő a presbiterek fölött állt. De most neki is el kell fogadni a presbitertől ezt a szót. És az egy nagyon szép feladat is van ebben persze. Hiszen arról szól ez, hogy a presbitertől ezt várjuk, hogy ő ilyen megnyugtató szavakat mondjon ki, hogy egy ilyen nyugodt erő legyen a gyülekezetben, de aki egyúttal oda megy a megtört szívűekhez, oda megy a kicsinyekhez, oda megy a szomorúakhoz, mellé áll, és vigasztalóan azt mondja, hogy ne sírj. Mert győzött az oroszlán. Az oroszlán a királyi hatalmat jelképezi, ahogy ezt így értjük és érezzük is, és az Isten fiát mutatja így be, Jézus Krisztus, mint a Júda törzséből való oroszlánt, akiről azt akarja ezzel elmondani, hogy jó ebben az oroszlán, hogy Jézus Krisztus, hogy harcoljon értünk. Jó ebben, hogy megküzdjön a káosznak az erőivel. Jó abban, hogy rátapossol a kígyó fejére. Miért? Mert ő nem kíméli meg magát a harctól. Ő egy ilyen harcos Isten, ahogy a múlt héten is hallottunk, aki belemegy a harcba, és harcol, mint egy oroszlán értünk, aki kiemel bennünket még a pokol mélységéből is, és kiszabadít minket a mi rabságainkból. Ő az oroszlán. És ő méltó. Ő méltó arra, hogy fölnyissa a könyvet, mert ő az, aki megküzdött értünk a végsőkig. Van egy szép angol legenda a keresztes háborúknak az idejéből, két testvérről szól. Az egyik testvér, a nagyobbik, egy várban lakik, illetve a két testvér mind a ketten a szülői örökségben laknak, még fiatalok, és hát a jogos utód, a törvény szerinti utód az a nagyobb gyerek kellene, hogy legyen. Ugyanakkor nyitott még a kérdés, mert az az ígéret fűződik ez a várhoz, hogy az az ember, aki képes lesz megfújni a kürtöt, ami a vár kapu mellett van fölakasztva, voltaképpen ő méltó arra, hogy átvegye ezt az örökséget. Keresztes háborúba indul ez a két fiú, és azt mondja a nagyobbik az öcsének, hogy öcsém, hogyha meghalok, te rád szálljon a vár és az egész örökség. El is mennek a Szentföldre harcolni, ahol a nagyobbik egy harc során fogságba esik. És ezt a helyzetet kihasználva a kisebbik azt gondolja, hogy itt az idő, hogy akkor én átvegyem egy kis hazugsággal az örökségemet, és hazament, és otthon bejelentette, hogy sajnos elesett a testvére, innentől kezdve ő a várnak a jogos örököse. De egyet soha nem mert megtenni, hogy az örökséget meg is fújta, de a kürtöt nem merte megfújni. És amikor hazajött a bátyja, akkor váratlanul, akkor egyszer csak egy nagy lakomázás közepette kürtszót hallottak. És ő tudta, hogy neki most menekülni kell. Ő nem méltó arra, hogy itt legyen. A hazugsága, a gyávaság miatti szégyenében elbújdosott, és aztán megjött, és átvette a várat a bátyja. De a legenda szerint aztán kibékült egymással a két testvér, ő visszafogadta az öcsét ebbe az örökségbe. De arról is szól ez a történet, hogy igazából azért volt méltó, azért vált méltóvá ez a nagyobbik fiú arra, hogy megfújja a kürtöt, mert ő végigcsinálta az egészet. Végigharcolta a harcokat, elszenvedte a fogságot, és visszajött győztesen, mint egy oroszlán. És aztán, amit megtett, az is fantasztikus, hogy megbocsátott. És azt a teljesen méltatlan testvérét visszafogadta az örökségbe. Hát tulajdonképpen ez történt velünk, ezt tette értünk a Krisztus. Hogy azzal, hogy ő végsőkig harcolt értünk, és győzött, megszerezte a jogot arra, hogy ő átvegye a könyvet, hogy kézbe vegye a mi sorsunkat, és hogy kiszolgáltassa nekünk azt az örökséget, azt az ígéretet, amelyre nézve mi mégis ezt az egész emberi történelmet értelmesnek láthatjuk, ezáltal mi mégis reménykedhetünk, ezáltal mi mégis megbátorodhatunk. Méltó az oroszlán, hogy átvegye a könyvet. De aztán mégis, amikor föltekint János apostol, nem oroszlánt lát, hanem egy bárányt. Méghozzá egy áldozati bárányt. Olyan bárányt, akin látszanak a sebek, amelyeket az föláldozása során szerzett, de ott áll középen a 24 vén között. Ott áll Krisztus. Miért bárány oroszlán helyett? Miért? Hát azt gondolom először is azért, mert egy bárány az sokkal elérhetőbb, sokkal megközelíthetőbb, mint egy oroszlán. A számunkra túl félelmetes. A Narnia krónikáiban, amit hát gyerekek nagyon szeretnek, de talán már idősebbek is olvasgattak fiatal korukban, C.S. Lewisnak a híres műve úgy mutatja be Jézust, mint egy oroszlánt, akinek az a neve, hogy Aslan, és mielőtt még az a négy gyerek, aki átkerül Narniába, találkozott volna vele, egy párbeszéd előzi meg ezt a találkozást, és ezt kérdezi Susan, az egyik testvér, hogy először is csodálkozik, hogy nem ember Aslan, hanem oroszlán. És azt mondja, azt hittem ember, milyen különös. És utána egyből azt kérdezi, nem veszélyes? Bevallom, hogy nagyon félek, ha oroszlánnal futnék össze valahol. És válaszolja valaki, aki ismeri Aslant, pedig az lesz, veszélyes és félelmetes, semmit se félj. Ha lenne, aki nem remeg, ha nem remegő térdekkel közelítene Aslanhoz, az vagy nagyon bátor, vagy egyszerűen bolond lenne, mondja ez a lény. És akkor a kisebbik, a legkisebb lány Lucy kérdezi, hát akkor nem biztonságos? És így válaszolnak neki, ki beszél itt biztonságról? Persze, hogy nem az, de jóságos. De hát elég ijesztő mégiscsak az Isten szentsége, ami számunkra mégiscsak megközelíthetetlen lenne ő. De persze sokat elmond ez a mondat a mi életünkről is. Ez se biztonságos, de benne van az Isten jósága. Aztán azért is a bárány, mert a sírókat, a szenvedőket képviselve látja meg így János Jézust, mint a megöletett bárányt. Spurgeon írja ezt, hogy az Isten báránya legjobban síró szemekkel látható. Azon ne csodálkozzunk, hogy ez a világ nem látja úgy, hogy az Isten báránya az méltó lenne arra, hogy ő legyen a történelemnek az ura. Ezen ne csodálkozzunk. Viszont aki már tudott sírni az ő népéért, tudott sírni a saját élete miatt, a népe miatt, a sírók, azok így látják őt, a győztest, mint egy bárányt. Miért? Azért, mert úgy látják az Isten fiát, mint akit osztozik az ő szenvedésében, osztozik az ő sorsaikban. És aki ilyen könnyes szemmel tekint föl, segítséget kérve, az így látja meg az Istent, mint egy bárányt. De aki ilyen könnyes szemmel néz, az még többet is láthat. Azt is láthatja, hogy tovább olvassuk, hogy ennek a báránynak van 7 szarva. A szarv az a hatalom, a dicsőség jele, a 7-es pedig a teljességnek a száma, vagyis úgy látja őt, mint minden hatót. Könnyes szemmel először látja, hogy az Isten együttérző velünk, osztozik a sorsunkba, de azt is látjuk, hogy ennél nincsen nagyobb erő, mint aki az életét így tudta adni értünk, hogy ennél nincs nagyobb szenvedély, ennél nincs nagyobb szeretet az emberi történelemben. Ez egy megváltó, átformáló szeretet, és éppen ezért 7 szarva van, minden ható ez a szeretet. Ő a történelem ura. És aki igazán sír, az ezt látja. De aztán azt is látjuk, hogy van neki 7 szeme, ami pedig azt jelenti, hogy ő mindent lát. Mindent lát, hogy rajtunk tartja az ő szemét. Ezt írja Pál apostol az efézusiaknak, világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültetett a mennyben. Krisztus erre használja az ő mindenhatóságát jelenleg, hogy a mi szívünket megőrizze, hogy biztosítson minket arról, hogy a mi mennyei koronánkat semmi el nem vegye, hogy biztosítsa minket arról, hogy a mi szívünk, hogy a mi életünk jó helyen van. Hogy mi hívők lássuk, hogy rajtunk milyen nagy hatalma van ennek a Krisztusnak. Erre használja hatalmát, aztán egyszer csak majd, amikor eljön győztesként, eljön ítélni eleveneket és holtakat, akkor ez az egész világ számára nyilvánvaló valóság lesz. Aztán azért is bárány, mert el kellett hordoznia a szenvedést, el kellett hordoznia a büntetést, el kellett hordoznia a mi szégyenünket, a mi méltatlanságunkat, mint ahogyan az a nagyobbik fiú, aki hazatért, végül is megbocsátott, végül is azt mondta, az én érdemem a te érdemed, de éppen ezért a te szégyened az én szégyenem is. Elveszem a szégyenedet, hordozom a szégyenedet, a méltatlanságodat, hogy igazán örökös lehess. Mindez persze nem marad reakció nélkül a mennyben, hatalmas újongás és ünneplés tör ki, új ének hangja zendül föl, és elkezdik dicsérni azt a bárányt, aki odaadta magát, aki nem félt szeretni minket, aki megsebesült értünk, és aki győzött. Mit jelent ez most itt és most nekünk? Szerintem ez 2 fontos dolgot kell, hogy jelentsen. Az egyik, hogy az egyetlen értelme ennek a történelemnek, hogyha látjuk benne munkálkodni ezt az odaadó, áldozatos isteni szeretetet, hogy ez a világ ennek a szintere. Az Isten áldozatos szeretetének a szintere. És akkor van értelme ennek a történelemnek, hogyha látjuk és hisszük a föltámadást. Hát Magyarországnak is mindig is csak akkor volt értelme, hogyha valaki hitt annak a föltámadásába. Ha valaki nem hitt annak a föltámadásába, akkor nem sok értelmet láthatott benne, mert sokszor eljutottunk már a dolgoknak a végéig. A reménységeinknek a végéig. És azt gondolom, hogy az a bajunk nekünk sokszor a 20. század után egy kicsit a Pax Romana hazugságát, a béke jólét hazugságát elhívő embereknek, hogy sokszor csak a biztonságunknak a megőrzésére törekszünk. Túlélésre vagyunk berendezkedve. De nem vagyunk fölkészülve sem áldozathozatalra, sem föltámadásra. Nem vagyunk készek arra, hogy a Krisztus követői legyünk az ő szeretetében, és a mi gondolkodásunk nincsen beállítva a föltámadásra, hogy nekünk mindig erre kéne készülni, föltámadásra. Föltámadásra ott, amikor szíven talál bennünket annak az életnek az értelmetlensége, amikor harag ébred bennünk, látva az ártatlanoknak a szenvedését, akkor nekünk mindig föltámadásra kéne berendezkednünk. Erre kéne, hogy gondoljunk, mert ez az egyetlen értelme a történelemnek, hogyha van föltámadás. Akkor volt értelme annak, hogy ez a 70 gimnazista meghalt, hogyha Magyarország összeszedi magát, és tényleg tud imádkozni erkölcsi föltámadásért. Akkor volt értelme. És persze attól is, hogy hisszük, hogy majd a mennyei névsorolvasásban az élők között halljuk az ő nevüket, a mi nevünkkel együtt. Másik fontos tanulság pedig maga az ünneplés, maga az Isten tisztelet. Azért kell nekünk ünnepelni, meg lehet, meg szabad, meg dicsérni az Isten, mert miközben dicsérjük, akkor látjuk jól ezeket az ősi igazságokat, akkor halljuk jól ezeket az ősi ígéreteket, akkor látjuk így a világot, hogy az Úr szeretetével teli van a föld, hogy boldog az a nemzet, amelyik hozzá tartozik, hogy milyen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, hogyha így dicsérjük őt. A dicséret ad nekünk világos látást, ahogyan a könyv is segít, úgy talán a könnyek közötti Isten dicséret is ebben segít tisztán látni a Krisztust, a legnagyobbat, a bárányt, aki megöletett, és aki föltámadott értünk. Enélkül a történelem az hétpecsétes titok marad. Egy nagy rejtvény. Ha így látjuk a Krisztust, akkor azt mondhatjuk, mindennek van értelme. Mert mind a Krisztusban van elrejtve. Így kiállt Aslan az egyik Narnia regényben, mikor látja az ellankat, a reménytelenségben lévő világot, hogy Narnia, 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 ébredj, szólalj meg, eszmélj, szeress. Ezt kívánom magunknak is ebben az adventben. Amen.